nem azt szeretném elmondani, hogy minden rosszul csináltuk, mert ilyen minkok tizált, egy szomorú tapasztalatom volt itt, például kaptam egy ilyen tisztáltát. Valószínűleg nagyon először jöttem, és hogy biztos, hogy másnak is jól lesz, nekünk nagyon jól lesz, hogy nagyon szép, hogy 15-tel köszönöm szépen, és ehhez hasonló dolgok biztos, hogy még vannak itt, és hogy az étel is nagyon finom volt, ez egy fontos dolog. Köszönöm szépen! Igen, a hatodik tanítványsági elv a szolgálat elve. Péter apostol első levele, a 4. fejezet 10. versében azt olvassuk, hogy mindenki, ami a kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó számára jön. A George G. Hunter egy olyan következtetéssel jutott egy érdekes tanulmányban, amiben mérték azt, hogy kb. Mennyi, mekkora távolság kell egy embernek ahhoz, hogy egy hitetlen bölömött hívő legyen. Ugye ez a hitetlen alatt azt értem, aki maximum hisz Isten létezéséről, de sok köze nincs az egész dologhoz. Hogy lesz egy istenféle ember? És arra következtetésre jutott, ami alá van támasztva, hogy átlagban 12-18 jelentős evangéliumi érintése van az embereknek szüksége, hogy Krisztus mellett döntenek, hogy Isten mellett döntenek. Mi ez az evangéliumi érintés, ez a jelentős evangéliumi érintés? Ez sok minden lehet. Lehet egy személy, aki tett valamit, akinek az életének egy mozdanata megmozdított valamit bennem. Lehet egy ilyen valami, amit kapok az utcán, esetleg valaki elveszi, és egy jó kis gondolat van benne. Lehet egy gondolat, amit olvasok egy könyvből, vagy a Bibliából. Sok minden lehet. Egy közösségi alkalom, valaki meghív egy ebédre, vagy egy vacsorára, vagy sok minden lehet. A jelentős evangélium érintés alatt ugye azt értjük, amikor történik valami velem, valamilyen hatásnak vagyok kitéve, aminek következtében megállok és elgondolkodom, hogy hú, ez jó volt, ez folytatni kell, ebből kérek még. A Jézusen megszerített, egy olyan mélyponton voltam, és valakinek a mosolya, valakinek a fizikai segítsége, valakinek a szavai, hogy valami segített nekem tovább menni, túllépni, vagy egy pozitív tapasztalatban még többet kaptam az egy bizonyos helyzetben valakitől, valahogy keresztül, egy könyvből, egy előadásból, egy prédikációból, amikor felállok egy előadásban, és azt mondom, hogy jó, hogy eljöttem, mert ez fontos nekem, és én ebben a dologban tovább akarok lépni, és többet akarok. Ez jelenti egy jelentős evangéliumi érintést. Hát átlagosan 12-18 ilyenre van szüksége egy embernek ahhoz, hogy Jézus Krisztus mellett döntsön. Viszont időben, mint a gondolkodunk, ez nem olyan könnyű, nem olyan egyszerű. Elsősorban azért, mert nem adunk elég jelentőséget annak, hogy mennyi lehetőség van a kezünkben, hogy ilyen evangéliumi érintéseket hagyjunk magunk után a minket körülvevő világban. Tehát ha ennek tudatában lennénk, akkor sokkal gyakrabban hagyhatnánk magunk mögött ilyen jellegű evangéliumi érintéseket. Azt is, hogy Szent Ferencnek biztos ismeritek sokan a híres mondatát, amit itt is olvashatunk. Hirdetsd az evangéliumot, ha szükséges, akkor pedig használj szavakat is. Ez nagyon jól rendbe teszi a fejünkben azt, amivel sokszor mellé fogunk. Az evangélium hirdetésében a szavainkra gondolunk, amit jól meg tudunk mondani a másiknak az igazsággal kapcsolatosan. Azt mondja, azt is Szent Ferenc, hogy hirdetsd az evangéliumot, és ha szükséges, akkor használj szavakat is. Az én meggyőződésem, hogy ez a gondolata ezt a gondolatát nem a levegőből kaptam. A Jézus Krisztus evangéliumi megközelítése is ugyanaz. Az ő példájából nagyon jól látszik, és az ő szavaiban is talán tudunk ezzel, hogy a lényeg az, aki vagy, akivé formálhat Isten. Ez a legnagyobb evangélium, ez a leghangosabb evangélium, a legláthatóbb evangélium, aki vagy. a szívét honnan téged Isten, ahogy munkálkodik Isten az életedben. Ha így az evangélium hirdetése közben időnként úgy érzed, hogy szavaidra szükség van, hát akkor használd a szavaidat is. Van itt egy néhány lépés, amit most végigmegyünk, és ami végigvezet néhány fontos szempontom, amire megéri odafigyelni akkor, amikor céltosan keressük az életünk, mint a személyes életünkben, és a gyülekezeti életünkben azt, hogy továbbadjuk azt a jót, amit Isten nekünk adott. Az első lépés az, hogy őszinték legyünk. Ne akarjuk jobban tudni a dolgokat, a lehetőségeket jobban ismerni, mint Isten, az azt, hogy mit kell tenni. Beszéljünk Istennel, és mondjuk el, Uram, állok a rendelkezésedre. Használj egy ügyvédségedre, egy kerül országot képviselőjéből. Ne legyünk azok, akik azt mondjuk, hogy Uram, tudom, hogy én a te követed vagyok. Na, én most már tudom, hogy mit kell tegyek. Tudom, hogy hány könyvet kell odaadjak ma. Tudom, hogy hány emberrel kell beszélgetek, bármi történik. Tudom én, hogy mit kell tegyek. Nem. Hadd találkozzam azokkal az emberekkel, akiknek épp arra a képviseletre van szükségük, amit én jelentek számukra. Szerintem az egyszerű imádság, amikor innen kezdődik minden, amikor együtt vagy, amikor személyesen elmondom, Uram, itt van ez a gyülekezet, ennek a közösségnek vagyok a tagja. Ez csak azért van, hogy jól érezzük magunkat is hétről hétre, és áldásban részesüljünk, és feltöltődjünk, hanem ennek sokkal nagyobb szerepe van, sokkal több lehetőség van ebben a helyben, amit a gyülekezetnek nevezünk, ebben a közösségben. Uram, egy megfelelő gondolatokat, és mutasd meg, hogy milyen irányba menjünk tovább. Tudjuk, hogy mit akarunk. Természetesen és eredetien szeretjük barátainkat, családtagjainkat, az idegeneket is, hogy közelebb vonjuk őket Krisztushoz. Ne legyünk tolakodóak, ne használjunk manipulációt, ne legyünk kellemetlenek. Sokszor ez történik, amikor az evangélium hirdetésére gondolunk, és mindenfélét bevetünk, hogy legyünk észre jobban az emberek az evangéliumot. Nem számít, ha tolakodó vagyok, a lényeg az, hogy először is meghallja az igazságot, megtudja az igazságot. Szerintem így nem működik. Hiszen arra hív minket, hogy legyünk azok, akikre ő formálni szeretne minket. Legyünk azok, akiknek az életét ő irányítja, és ez az evangélium, innen indul ki az evangélium hirdetése. Legyünk önmagunk, akkor vagyunk hitelesek, amikor azok vagyunk, akiknek Isten teremtett. Legyünk normálisak, ne vallási fanatikusok. Legyünk fény és só, ezt mondja az Úr Jézus. És ez találkozóan kifejezi, hogy milyeneknek is kell legyünk, hogyan is néz ki az egész. Nincs tolakodás, nincs manipuláció, nincs mesterséges feldíszítés, hogy aggatom magamra, amit szeretném, hogy mások lássanak. Legyünk normálisak és eredetiek, mint Isten gyermeke, és ez a leghatékonyabb üzenet. Legyünk részt a környezetünk életében természetesen. Ez a részvétel a világban, abban a világban, amiben élünk. Ez nem azt mondja, hogy ha vagyok, akkor már részt veszek. Lehet, hogy csak azt az utat járom naponta részről létre a munkahelyem és az otthonom között, meg a szűk ismerési körömben, stb. Ez nem azt jelenti, hogy részt veszek a tenyőző világ életében. Részt venni azt jelenti, hogy lehetőséget adok olyan találkozásokra, és olyan részvételre, ahol jelentős evangéliumi érintéseket tudok közvetíteni. Ismerjük meg a mester hozzáállást. Üzenetben mindenben ismeritek ezt az idézetet a profétaság lelkéből, és itt nagyon fontos a sorrend, ha megfigyelitek. Elvegyült az emberek között, az emberek javát akarta, együttérzését fejezte ki irántuk. Szükségleteik szerint szolgált, megnyerte a bizalmukat, és hívta, hogy kövessék őt. Nem fordítva, akkor fordítva megint végig, vagy össze-vissza ezeken a lépéseken. Itt van egy fantasztikus sorrendje annak, ahogy ön Isten elképzelte, és ez a legjobb útja annak, ahogy elvezethetünk embereket az igazságra. Legyünk figyelmesek. Figyeljük meg az embereket körülöttünk, hol tartózkodnak, milyen tevékenységeket végeznek, milyen szükségleteket vesszük észre, hogyan szolgálhatunk ezek szerint. Nagyon sokszor a mi törekvéseink a múltra építenek, mit szoktunk tenni. mit fogunk újra megtenni az előttünk álló évben? Ezt szoktuk, hát akkor tegyük újra. Figyeljünk és nézzünk körül, hogyan szolgálhatunk, mi a legnagyobb szükséglet a jelen pillanatban a gyülekezetünk környezetének, a személyes környezetünknek. Beszéljük meg, hogy a legnagyobb szükségletekre hogyan válaszolhatunk lelki ajándékaink használatával. Milyen szolgálatokat végezünk, nem programokat. 4 fontos eleme van. Az egyik az, hogy egyszerű legyen, a másik az, hogy folyamatos legyen, barátságos megközelítésű, és azonnali válasz legyen, és azonnali szükséglet. Legyünk készen azonnali választ adni a megfelelő időben a megfelelő szükségletekre. Készüljünk fel a szolgálatok szükséges eszközök előkészítésére. A lényeg, hogy vonzó és figyelemfeltartó legyen a szolgálatunk. De szeretném elmondani azt, hogyha Jézus Krisztusnak megengedjük, hogy ő teret fordítson a minket körülvevő a világban, az életünkön keresztül. Ha Jézus Krisztus az életünk ura, akkor az az élet, aminek ő az ura, nem lesz unalmas, nem lesz olyan, ami figyelmen kívül lehet hagyni, hanem figyelemfelkeltő és vonzó lesz. A vonzót azt nem mindig olyan tekintetbe kell érteni, hogy ez annyira kellemes, hogy ez kell nekem. Sokszor vonzó tud lenni az is, hogy ez komoly megpróbáltatás jelent, ez komoly kihívás jelent, de ez egy olyan kihívás, amit a megéri időt és energiát fektetni. És a keresztény élet sokszor így néz ki. Egy olyan kihívás, amelyet vagy úgy mutatok be féletem, hogy összehajlítom a fogam, megcsinálom valahogy, mert ez a jó, vagy pedig úgy mutatok be, hogy ez egy kihívás. Mert ez csak a kihívást hozza a keresztény élet a Jézus követése, hanem a megfelelő erők, a megfelelő segítséget ahhoz, hogy győzedelmesen tudjunk tovább lépni és túllépni ezeken a kihívásokon. Fontos a vonzó és a figyelemfelkeltő kifejezés azért, mert így tudnak kérdezni, így merülnek fel kérdések az emberek, pozitív irányba vezető kérdések az emberek fejében ezzel kapcsolatosan. Szolgáljunk az embereknek szükségleteik szerint, és legyünk készek a válaszra, amikor jön a kérdés, hogy kik vagytok, és miért csináljátok ezt. Gondoljunk itt az elmúlt egy év evangelizációs missziós törekvéseire gyülekezetnek, vagy a személyes missziós törekvéseinkre. Milyen választ adtunk volna valakinek akkor, ha valaki megkérdezte volna, hogy miért csinálod ezt? Lehet, hogy sok esetben nem tudtunk volna rendet választani. Kérdődik, hogy választani erre. Hát mert gyülekezetem ezt szervezte. Hát mert ez... Tehát figyeltek, hogy mennyire fontos az, hogy ott legyünk, ahol lennünk kell. A szívünk, testünk, gondolataink együtt ott legyünk, ahol lennünk kell. És ugye egy nem elhagyangolandó kérdés, ami megszerzett, hogy hogyan csatlakozhatok hozzá. Az a misszió, amivel visszük az evangélium üzenetét embereknek, az nem csak megoldásokat kell hozzon, válaszokat emberek kérdéseire, hanem olyan szolgálatok kell legyenek a legtöbb esetben, amelyekre azt tudja mondani bárki, aki esetleg nem is ismeri Istent, egy Isten nélkül életet él, hogy ez egy nagyszerű szolgálat. Én is akarok ilyen formában jót tenni, mert ez egy fantasztikus dolog. És ez lenne a lényege, és az alapja a küldetésünk teljesítésének. Értékeljük ki, és gondoljuk újra, ha szükséges. Mi az, ami jól sikerült? Mit változtatnánk, ha újra megismételnénk ezt a dolgot? Mit tehetnénk jobban? Nem csak a misszióra, hanem minden területre ide. A saját életünk területén. Lehet, hogy vannak jól berögzött szokásaink. Anyagi területen, a munkánk területén, a családi élethez való hozzáállásunkban, a kapcsolatainkban, de ez nem mindig jó. Lehet, hogy ilyen berögzött valahonnan megkaptuk, és azt az utat járjuk. Megérjük folyamatosan elgondolkodni, hogy ez, amit teszek, így, ahogy teszem, az a legjobb, ahogy teszem. Ennél jobban nem tehetem? Folytatásra születettem. Ne hagyjuk abba az emberekért végzett szolgálatunkat. Ez az Isten tiszteletünk része, és küldetésünk fontos eleme. Legyünk áldás a körülöttünk levő emberek számára. A 7. tanítványsági elv a békéltetés. második korintusi levél 5. fejezet 18. verse, azt mondja, mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett az Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. A békéltetés az nem más, mint helyreállítás. Nézzétek meg jól ezt a képet, ez nagyon jól ábrázolja a lényeget, hogy milyen feladatot bízott ránk Isten. Három kérdéspánt látunk itt, és nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy ezekben a kérdéspárokban mekkora a különbség. Ha nagyon távol állnak a válaszok egymástól, akkor nem jó helyen állunk, akkor álljunk meg és gondolkodjunk el, hogy miért tartunk itt, ahol tartunk. Ha nagyon közel állnak a válaszok egymáshoz, akkor kérünk erőt Istentől, hogy így tudunk tovább menni. Hogyan látom én a körülöttem levő világot? De vajon hogyan látja Isten? Biztos vagyok abban, hogy Isten is ugyanúgy látja. Istennek is az a véleménye, mint ami az én véleményem, ezek a dolgokról. Hogyan látom önmagam? Hogyan lát engem Isten? Biztos vagyunk benne, hogy Isten is úgy lát engem, mint ahogy én látom önmagam? Hogyan látom a másik ember? Még érdekes a kérdés. Hogyan látja Isten? Biztos vagyok abban, hogy Isten is úgy tekint a másik emberre, mint ahogy én tekintek rá. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse, csodálatos igével azt mondja, hogy a hit a remélt dolgok felől és bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A új protestáns fordítás azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokról való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, valahogy érthetőben kifejezik, hogy a nem látott dolgok létezéséről való meggyőződés. Nem látod, nem látom, de meg vagyok győződve róla, hogy létezik. Ez jelenti Isten valóságában élni gyakorlatilag. Isten valóságában élni azt jelenti, hogy általában a valóságra azt mondjuk, ami nekünk kézzel fogható, tapintható, látható, érezhető. Amikor a valóságra gondolunk, akkor erre gondolunk. Legyünk őszinték, szeretnélek elszomorítani, nem az a valóság. A keresztényként tudnunk kellene, hogy nem ez a valóság. A valóság nem az, amit mi érzékelünk a másik emberről. Saját magunkról, a minket körülvevő világról. Mi úgy gondolunk, hogy ez van, és ebből indulunk ki. Hatalmas tévedés, életünk legnagyobb tévedései, amikor önmagunkból és indulunk ki, a saját érzékelésünkből indulunk ki azzal kapcsolatosan, hogy hogyan viszonyulunk a minket körülvevő világhoz, önmagunkhoz és egymáshoz. Isten valóságában élni azt jelenti, hogy érdekel. Érdekel, hogy hogyan látja Isten a világot. Hogyan lát Isten engem. És hogyan látja Isten a másik ember mellette. Ha ez érdekel engem, akkor jó helyen vagyok, mert akkor van esélyem arra, hogy megértem a lényeget. Van esélyem arra, hogy tévedéseket és nagyon kellemetlen helyzeteket kerüljek el. Ez jelenti Isten valóságában élni. A valóság, amit mi látunk, ami számunkra tapintható, látható, érezhető, az csak egy része a valóságnak. Az 1. Korintus 13-ban is azt mondja a Pál apostol, hogy most tükör által homályosan látunk. Tehát olyan, mint a tükör által homályosan látnánk. Majd akkor színről színre látunk. Amire mi azt mondjuk, hogy valóság az csak egy fele, egy részlet a valóságból. A valóság az Istené. És a valóságnak egy hatalmas része az, amit én nem látok, amit én nem tudok, amire én nem is tudok gondolni, amit a legjobb tudásommal és hozzáállásommal sem láthatok úgy önmagamtól. Ha Istennel járok, akkor Isten bevezet engem az ő valóságába. És Isten segít engem, hogy ne úgy osztályozzam a másik embert, mint ahogy én azt az én vakságommal, az én rövidlátásommal kategorizálnám. Ne úgy osztályozzam a körülöttem levő világot, mint ahogy az én tenném egyedül. Ne úgy lássam önmagam, mint ahogy az én tenném, hanem tényleg folyamatosan egyre tisztában lássam. azzal kapcsolatosan, hogy Isten mit gondol rólam, a világról és a másik emberről. A békéltetésnek és a helyreállításnak az eredménye a helyreállított kapcsolatok. Itt van a legnagyobb szükségünk erre, az Istennel és az egymással való kapcsolatunk helyreállítása akkor, amikor elkezdünk Isten valóságában élni. És az Isten valósága a valóság, nem az, amit én megtapasztalok, amit én látok. Mit tehet a gyülekezet? Kezdeményezze érzékeny témát megbeszélését. Induljon el a kapcsolatok helyreállításának útján. Vegye komolyan a helyreállítás lehetőségét. És ez ugye ott kezdődik, hogy kész vagyok arra, hogy háttérbe szorítam azt, ami az enyém. És előtérbe hoztam azt, amit Isten szeretne. Előtérbe hozzam az Isten látását, a kapcsolataim tekintetében, az igazság tekintetében. A 8. tanítványsági elv a mentorálás. Példabeszédek könyve 27:17, ahogy vasszal élesítik a vasszat, úgy élesíti egyik ember a másikat. Benjamin Franklinnek van egy fantasztikus gondolata, itt olvashatjuk. Mondjad és elfelejtem, taníts és talán emlékezni fogok. Vegyél magad mellé és megtanulom. Ez milyen megszerű? Mondjad és elfelejtem, taníts és talán emlékezni fogok. Vegyél magad mellé és megtanulom. Sokszor szeretnénk, ha komoly, kiképzett fiatalok átvennék a szatélytagotot. Hol vannak ők? A gyülekezetben és a gyülekezeten kívül. Jó esetben a székeket kívül, mert még nem jutottak el addig a szintig, ameddig szeretnénk ahhoz, hogy szolgálatot bízzunk rájuk. Nem érdekeltek abban, hogy ismételjük a korábbi generáció ténykedését. Példa 27:17, ugye, hogy a vasszal élesítik a vasszat, úgy élesíti egyik ember a másikat. A tanítványoknak nagyon fontos eleme az, hogy az együttműködés az tanulást jelent. Így fejlesztésen az életünket. Ha Jézus Krisztussal együtt járunk, vagy Jézus Krisztussal való együttjárás az, ami átalakítja az életünket. Mit tehetünk, mint gyülekezet? A jelenlegi vezetők alkalmazzák a páros szolgálat elvét. Nagyon sok helyen találkozunk a Bibliában ezzel a modellel, ami jól működő modell, az egyik leghatékonyabb modellje a tudás, az ismeret átadásának. Például Mózes, Áron, Illés, Elizeus, az Új Testamentumból Pál, Szilás, Pál, Timóteus, és sok más példát találunk erre. Bízom a gyülekezet időszakos feladatokat fiatalokra. Miért időszakos? Mert ilyen ez a világ, ahogy mondtam, ha azt mondod, hogy 2 évig ez a feladatod, akkor lehet, hogy megtanulod. Ha azt mondod, hogy most ennek a projektnek a lebonyolítása az kívül, felülése ennek, akkor valaki fantasztikusan megcsinálja. Volt már egy hasonló tapasztalatom, vállalkozó, aki két évek óta vállalkozást vezet, és az egyik leginaktívabb tagja, úgymond a gyülekezetnek, bizonyos szempontból, ahogy mi meg itt élünk. Hiába adtunk 1 évre vagy 2 évre szóló megbízatásokat, nem igazán működött. Rájöttünk arra, hogy ha megbízzuk azzal, hogy ennek a hitelesi konferenciának a megszervezés a kiét, vagy ennek a részletnek a megszervezés a kiét, fantasztikusan elvégzi a dolgát. De ha megijesztjük egy 2 éves vagy egy 1 éves megbízást, nem fog működni. Nagyon sokan vannak így, és különösen a fiatalabb generáció, ahogy mondtam, nem azért változatják a munkahelyeket, mert komolytalanok, hanem azért, mert ilyen ez a világ, és gyakorlatilag ebbe a világba született bele a fiatalabb generáció, ahol semmi probléma nincs azzal, hogy keresem a jobb lehetőségeket a munkaterületén például, fejlődök akár új irányba megyek a szakmai területen, nincs ezzel különösebb probléma. Legyen ez vezetői eszmecserék, felügyelő tanácsadó szolgálatok végezzenek a tapasztaltabbak. A fiatal vezetők eredményessége nem más, mint a tapasztaltabbaknak a sikere. Az utolsó előtti tanítványsági elv a képzés elve. Második Timóteus írott levélének második fejezetében azt olvastuk, de azért, fiam, erősítsd meg a kegyeletet, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Nem lehetne jobban ezt megfogalmazni, hogy ezt leírni. Szépen elmondja a szállapotól, azt mondja, hogy te erősödjél meg a kegyelemben. Amit tőlem hallottál, azokat add át, keresd megbízható embereknek, akinek ha átadod ezt a tudást, ők a maguk során újra találnak megbízható embereket, akiknek át tudják adni. Ez jelenti a kérdés. Hiszen megajándékozott valamivel, akkor legyen képességem arra, és törekedjék arra, találjon meg azt az embert, akinek tovább tudom adni, akinek át tudom adni azt a tudást, amivel rendelkezem. A képzés nem más, mint tanítványság. A tanítványság előre érti. A tanítványság folyamatos nevelés. Ezt láthatjuk Jézus életében is. Az ő munkájának kétharmada mások képzése volt. Azok számára, akik hatékonyan szeretnének lenni, ez folyamatos tanulás jelent. Jézus azt is mondta a tanítványainak, hogy a Szentlélek majd segít nekik a tanulásokban. Tehát eljön a Szentlélek, aki tovább, aki elvezetiteket minden igazságra. A tanítványsági útvonalnak van négy alapköve, amivel kapcsolatosan most tovább lépünk, mert gyakorlatilag nem marad ki, csak összefoglalom röviden. A tanítványságnak a négy alapköve. Van egy ilyen megtérési útvonalnak nevezett valami, ami érdekes módon teljesen megváltozott az elmúlt 2-3 évtizedben. Mi ez a megtérési útvonal? A megtérési útvonal az az út, ahogyan embereket elvezetünk Jézushoz. Gondolj vele, hogy történt ez néhány évtizeddel ezelőtt. Valaki mondjuk eljött egy előadásra, és megtetszett az, amit hallott, és aztán eljött több előadásra, aztán kezdett járni a gyülekezetbe, aztán keresztségi felkészítőjön, aztán lehet, hogy még egyszer keresztségi felkészítő, hogy alapos, biztos felkészítés legyen, aztán megkeresztelkedett. Apró feladatokat kapott az illető addig, amíg egyre jobban megismerte a gyülekezeti életet. És ez az útvonal, ami teljes értékű tagja lett a gyülekezetnek. Ez az útvonal, ez működött valamikor évtizedekkel ezelőtt. Viszont ha ma ezt az útvonalat kezdjük el járni, ezen az úton próbáljuk végigvezetni az embereket, lehet, hogy az első második lépésnél elvesztik őket. Miért? Mert ha ma a világ, ma az ember olyan közösséget keres, és olyan módon keresi a közösségi élményt, és újra hangsúlyozom, ez egy pozitív dolog az én gondolkodásomban, ez egy pozitív megtapasztalás jelent az élmény kiszerzés, ahol a közösség teljes értékű tagjaként szolgálhatja Istent. Ilyen problémáik voltak a zsidóknak is annak idején, ha emlékeztek az Úr Jézus idejében, akik azt mondták, hogy a pogányokból lett hívő később, stb. Tehát komoly problémák voltak, hogy nem is akkor mi is beleszünk ebbe a tévedésbe, és azt mondjuk, hogy ha én 30 éve szolgálom a Jóisten, akkor én közelebb állok 30 évvel a mennyországhoz, gyakorlatilag, mint az, aki most ismeri meg a Jóisten. Nekem 30 évvel több ponton van ahhoz képest, aki most kezdi el követni a Jóisten. Ez bármi, csak nem biblikus. Ez a hozzáállás. A mai megtérési útvonal valahogy, mintha fejtetejére állt volna. Van, ha egy ember bejön a gyülekezetbe, és nem tapasztalja meg az első-második alkalommal azt, hogy 100%-os értékű tagjaként ennek a közösségnek, olyan értelemben 100%-os értékű, hogy neki, ha arról van szó, akkor a misszióban is részt vehet. Ha teljessége van, ha arról van szó, akkor mit tudom én, beszolgálat, stb. Részt vehet a gyülekezet diakóniája, az adra, stb. Szolgálataiban, majdnem, hogy érzi azt, hogy a tábeás tapasztal együtt, ha neki tehetsége az, akkor hozhat finom ételeket a közös ebédre, stb. Hogyha ezt nem tapasztalja meg valaki, akkor az első, második lépésnél elveszítjük. Miután megtapasztalja, hogy ez a közösség ez jó, és otthon érzem magam ebben a közösségben, utána következik az, hogy természetesen ott van ebben az is, hogy az igazság, az a lelki igazság, ami megragadott engem, az közelebbik engem ez a közösséghez. De tudod, második helyre kerül, és valahogy teljes mértékben megfordul ez a megtérési útvonal. Ami még fontos ebben a tekintetben, hogy ma a felmérések alapján a gyülekezethez való csatlakozás első 2 évben tud valaki a leghatékonyabban bizonyságot tenni a találkozó és barátai körében. Sajnálatos módon minél régebb adventista egy adventista, annál kevesebb nem adventista barátja van. Szerintetek ez jó? Egyáltalán nem. Sajnos ezt mutatják a felmérések. Ezen változtathatunk. Ha úgy érzed, hogy a te életedben ez így működik, akkor itt az ideje, hogy változtass ezen. Minél régebb adventista egy adventista, annál kevesebb nem adventista barátja van. Ez nagyon rossz. Ez azt jelenti, hogy pont az ellenkezőjét tesszük ebben a tekintetben, amit kellene tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a Jézus követése elzár engem a világtól ilyen formában. A Jézus követése a bűnvilágától kell elzárjon engem, de ne úgy, hogy a bűnvilágában élő embert ne tudjam megszólítani. Mert akkor értelmetlen a keresztény létezésem. A 10. elv, a vezetés elv, a Mózes 2. könyve 18. fejezetében olvastuk azt a példát, amikor Mózes ott van a végkimerülés előtt, és Isten küld egy embert, aki egy jó tanácsot ad neki. Isten felhasználta, jelent, és egy jó tanácsot adott neki. Azt mondja, hogy személy ki magadnak az egész nép közül derék istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a hasonlesést, és tedd közöttük előjárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletek a népnek minden időben, úgy, hogy minden nagyobb ügyet te előtte hozzanak, minden kefélyebb dologban pedig ők ítéljenek. Így könnyítelek rajtad, ha veled együtt fordultál. Ha ezt cselekedik, az Isten is parancsolja neked, megállhat, és az egész nép is helyére jut békességben. Egy olyan gondolatot látok itt, amivel ma már találkoztunk, ha a fiatalok hasznosítják lelki ajándékaikat a gyülekezetben, a vezetésben, a gyülekezetet, a gyülekezet misszióját, jövőjét saját szükségként fogják kezelni, és nagy hatékonysággal tudnak részt venni a gyülekezet, az egyház küldetésének a teljesítésében. Tehát fontos az, hogy a gyülekezet minden egyes tagja, és ugye a fiatalok vannak a fókuszban, de ez mindenkire igaz, hogy a gyülekezet minden egyes tagja érezze, hogy ez az én közösségem, ez az enyém. Nekem is megvan a helyem és a szeretem, a feladatom ebben a közösségben azért, mert az enyém. Jézus fiatalokat hívott el tanítványként. 16-25 év közöttiek lehettek Jézus tanítványai. Visszaemlékszem gyerekkoromra és 14-es koromra, amikor olvastam ezeket az üdvözlői történeteket, az én fejemben mindig szakállas életkorú felnőttek, a felnőtt középkorú emberek voltak, ezek az Úr Jézus tanítványai. Aztán eljött az idő, amikor megértettem, hogy ez nem éppen így volt. És kezdtem megérteni azt, hogy éppen nem közép, tehát nem az életük, az életük második felében szólítja meg leginkább az embereket. Nem egy olyan Isten szolgálunk, aki a tapasztalt embereknek az Istene. Nem egy olyan Isten szolgálunk, aki a gyerekeknek, fiataloknak, tapasztaltabbaknak, idősebbeknek, gyengéknek, erőseknek egyaránt, férfiaknak és nőknek egyaránt az Istene. A kereszténység indulásánál fiatalok is voltak a vezetőségben. Az advent mozgalom indulásánál fiatalokat is felhasznált Isten a mozgalom vezetésére szép számban. Vajon mi a helyzet ma és a mi gyülekezetünkben? A vezetés nélkülözhetetlen eleme a megfelelő látás. A zsidókhoz is levélben azt olvassuk, hogy ügyeljünk, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyetek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Tehát itt azt mondja, hogy ha van egy megfelelő látásunk a jövőre való tekintettel, akkor ez meghatározza a reménységünket, a kitartásunkat, stb. A szeretetünket. Tehát fontos az, hogy legyen egy megfelelő látásunk a jövőre való tekintettel. És ez nem más, mint ugye az advent reménység, az advent mozgalomnak a lényege. Az ókövetség profétai látása előre mutatott a Messiás eljövetelére. Az evangélium írói elmondták a földre jöttének célját, születésének befejeződését. Az újszövetség profétai látása pedig megerősíti és kiegészíti a korábbi visszajövetellel kapcsolatos jövendőléseket. Adventistaként egy fantasztikus eszkatológikus látással rendelkezünk. Tehát nagyon jól tudjuk azt, hogy a végidő események milyen sorrendben következnek be, stb. Mi várható, mi nem, hogyan következnek az események, ebben jók vagyunk általában. Egy globális rálátásunk van Isten megváltási tervére, viszont helyszinten sajnos nem mindig látunk ilyen jól. Ha a helyi gyülekezet szempontjából gondolkodunk, akkor sajnos nem vagyunk ilyen jó helyzetben. Látás nélkül pedig tapogatózunk, küldetésünket nem tudjuk teljesíteni, és körbe-körbe fordulunk. Hogyan tegyünk hozzá a megfelelő látásnak a kiépítéséhez? Gondoljunk a legszebb helyre, ahol eddig jártunk, vagy nem tudom, lehet van olyan hely a bakancsistátokon, ami sok pénzt igényel, sok időt igényel, ahhoz, hogy megjelen a megfelelő összeg, ahhoz, hogy eljussatok oda, és nem voltatok ott soha, de részletesen tudjátok, mert ugye ma már van lehetőség arról, és meg tudnátok győzni bárkit arról, hogy ez a hely az jó, megérni, hogy 5 évig is összeget életedül azért, hogy eljuss arra a helyre, és a 2025-ös nyári kirándulásod az erről szóljon, azért, mert az egy fantasztikus hely. Ha ítéletben is valahogy így van, nagyon sokunknak hiányzik a megfelelő látása. Úgy hiszük, hogy az Úr Jézus eljön, úgy hiszük azt, hogy van megoldás a világ problémáira, eljön majd a megoldás, megújul a földünk, eltűnik a bűn, stb. Úgy hiszük ezeket a dolgokat, de a megfelelő látás mégis hiányzik. És éppen ezért nem tudunk elég meggyőzőek lenni ebben a tekintetben. Nem tudjuk a hitünknek a jövőbeli elemeit kapcsolatba hozni a jelen pillanattal. És ez adja gyakorlatilag az erőt, hogyha a hitünk, a reménységünk a jövőben való dolgokkal, a jelenben gyökerezik abban, amit Isten tesz a jelen pillanatban az életünkben, és ez kölcsönösen hatnia kell ennek egymásra. Ha ez a kapcsolat nem történik meg, akkor nem tudunk hitelesek lenni a vallásunkat, az Istenünket, a vallásunk az Istenünkkel, a hitünk tekintetében. Gondoljunk csak a gyülekezetre. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy hogyan néznek ki ez a gyülekezet, ha tartana a világ 10 vagy 20 év múlva. Létszám, tagság, maga az épület, viszonyítva a városhoz, stb. Mit látnánk, mit hallanánk, mit tapasztalnánk, mi jelenne meg a hírekben rólunk? Itt egy olyan személyautót látok, ami ma még fura, de amilyen gyorsan változó világban élünk, lehet, hogy néhány év múlva több ilyen autót látok az utcán, mint a hagyományos autókból. Egy 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen számban megjelennek például az elektromos autók, meg elektromos rollerek, meg mindent, és sok mindenről beszélhetünk. 10-15 évvel ezelőtt az okos telefonok mérete, stb. Ami a jelenlegben a kezünkben van. Nem gondoltunk volna erre. Ilyen ez a világ, amiben élünk. Ez egy okos akna, tehát ilyen akna felél, amire ha ráállt és elmondott, hogy X utca és Y házszám, akkor elmondja, hogy a második jobbra, az első balra és az ötödik épület. Ha elfelejted, a következőnél újra ráállt és elmondott, és útba igazít. Nem kell elcsinálkozni azon, hogy Szombathely városának az önkormányzata megnyer egy EU-s pályázatot, nem tudom mit, amit ilyesmire lehet használni, és az összes járdán levő aknafető ki lesz cserélve ilyen GPS-tel rendelkező aknafetőre, ami segíti az eligazodást. Sok más ilyen példát hozhatnánk fel erre. Fontos az, hogy a gyülekezetünk tekintetében megpróbáljuk előrelátni. Azok, akik kitalálnak ilyesmiket, azoknak néhány évvel ezelőtt, vagy akár évtizedekkel ezelőtt volt egy megfelelő látásuk, egy ügyőjük, amikor lehet, hogy az egész világ kirajötte őket, és ma azt az utat járjuk, amit ezek az emberek, ezek a feltalálók előre láttak. Nem csak feltaláló lép, hanem itt egy gyermeketel lép, és kell rendelkezünk azzal a látással, ami segít minket abban, hogy úgy tudjuk bemutatni a jövőt, az evangélium üzenetét, hogy az hihető legyen, hogy a hihetetlen az motiváló legyen az emberek számára, és kapcsolata legyen a valósággal az életünkön keresztül. Van egy ilyen kérdés, amit nem kell hangosan válaszolni újra, de megéri válaszolni rá. Miért létezik a gyülekezetünk? Ha eltűnne, akkor kivenne észre. Mit tegyünk, hogy az emberek körülöttünk Istenre figyeljenek? Hogyan éljünk úgy ma, hogy a következő generációban még nagyobb befolyás felszínt tűnünk? A vége. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltem. Ha sok-sok kérdést és gondolatot indított útjára bennetek, ez a néhány dolog, amit hallottatok tőlem, akkor megértem. Magától ez nem fog semmiféle változást hozni se az én életemben, se a te életedben, se az illetőzött életében, hanem akkor, hogyha beszélgetünk róla, hogyha beszéltek róla, hogyha dolgoztok ezen. És úgy gondolom, hogy volt azért egy néhány hasznos információ, ami segíthet nekünk azt, hogy jobban tudjuk teljesíteni ezt a küldetést, amit Isten rándított. Van egy néhány segédanyag, egy videót szeretnénk bemutatni, mielőtt beszélgetünk. Szerintem, ha ezt ide közelítem, akkor működni fog? Egy videót fogok bemutatni tőlem. Az még jobb. Nem akar elindulni azt a videó, hát amíg menet közben elindul, de internet kapcsolatom van, de nem akar. Az lenne a lényeg, hogy tehát van egy olyan segédanyag, van egy bizottsági munkafizet, ami segítene a segítet abban, hogyha úgy döntötök és úgy gondoljátok, hogy ez hasznos lehet, akkor mit tudom én azt mondani, hogy a következő egy évben minden bizottsági ülés alkalmával egy 20 percet arra szállunk, hogy az első, második, harmadik, stb. Lépésekben mit tudunk tenni. Van 10 darab videó mindegyik tanítási elvhez. Egy két részből álló videó, amit remélem, hogy tényleg sikerül az egyiket megmutattam. Aminek az első része felvet egy problémát. A közepén van egy egymondatos szöveg, és ott meg lehet állítani a videót. ezzel beszélni azt, hogy mit gondolunk, mi lenne a megoldás. És utána le lehet játszani a végét, hogy milyen megoldáshoz erre a megoldáshoz erre a videó. Van egy tanulmány füzet, ami 13 tanulmányból áll, gyakorlatilag egy Szegedére való, ami az itt rendszerünket egy kis mai oldalról közelíti meg, ami gyakorlatilag egy könyv formájában van, ezeket elektronikusan is át fogom adni, mindjárt jönni fog a videó szerintem. Igen. És